Szabadság. Elveszünk a részletekben. Rangos Katalin műsora.
Kincses Gyula egészségpolitikus és Kovácsi Zsombor egészségügyi szakjogász a vendég ma este, hogy végig száguljunk a kettészakadt egészségügyi rendszer legfontosabb bajain, a várható következményeken és az esetleges terápián. Kikérdezem tehát Kincses Gyulát és Kovácsi Zsombort, milyennek találják a pillanatnyi helyzetet, milyennek az alapellátást és a diagnosztikát, jobb vagy rosszabb eséllyel startol egy most felfedezett daganattal a beteg, mint mondjuk 6 évvel ezelőtt. Közellátás vagy magánellátás? Kell-e miniszter az egészségügyhöz, vagy csak pénz kellene? Világszínvonal és harmadik világbeli betegség egyszerre egy országban. Milyen jövő vár ránk?
Szabadsáv. Közérdekű magánügyek. Rangos Katalin műsora.
Jó estét kívánok, itt ül mellettem Kincses Gyula és Kovácsi Zsombor, és akkor kezdjük azzal, amit beígértem az imént, hogy nevezetesen milyennek találják az urak a pillanatnyi helyzetet az egészségügyben. Kincses Gyula.
Azt gondolom, hogy az egészségügy egy olyan helyzetben van, hogy a beteg teljesen mást érez, a benne dolgozók mást éreznek, és a politika meg mást kommunikál. Magyarul nagyon komoly a munkaerőhiány, ez minden szinten kihat, ettől vannak várólisták, és a pénztelenség miatt végképp a közellátás egyre inkább szegény ellátássá zűlik, de valószínű, hogy ahogy a békáról állítják azt, hogy ha folyamatosan melegítik a vizet, akkor nem veszi észre, ezért mi ezt békésen tűrjük, és el vagyunk azzal, hogy egy nagyon egyenetlen színvonalú egészségügyben egyre rosszabb hozzáférésű ellátást kapunk egyre kevesebb személyzettől.
Kovácsi Zsombor?
Már 10-15 éve is azt gondoltam, hogy nem lehet tovább feszíteni a húrt az egészségügybe. Alacsonyak a bérek, szervezetlenek a folyamatok, nem betegközpontú az ellátás. És ahogy Gyula mondja, tovább romlott a helyzet, jelentősen romlott a helyzet. A beteg nem érzi azt, hogy körülötte forogna az egészségügy, hogy az ő javát akarná szolgálni, hanem legjobb esetben is egy megmunkálandó tárgynak, egy munkadarabnak érzi magát, akivel folyamatok történnek, ide-oda küldözgetik, jó esetben, rossz esetben hozzá se szólnak. Gyökeres változások szükségesek ahhoz, hogy normális egészségügyről beszélhessünk.
Most egy pillanatra forduljunk vissza azokhoz az időkhöz, amelyekben önök még aktívan tevékenykedtek az egészségügyért. Kovácsi úr, mikor volt, micsoda?
Most is aktívan tevékenykedem módján az egészségügyért.
Igen, majd ha akarja, arra is kitérhetünk.
De én 1998-tól 2009-ig dolgoztam a központi közigazgatásban. Ezen belül 2006-ban voltam jogi és nemzetközi ügyekért felelős szakállamtitkár Molnár Lajos minisztersége alatt, és utána 2,5 évig az egészségbiztosítási felügyeletet vezettem.
Igen, tehát gyakorlatilag majdnem 10 évvel ezelőtt tihez képest, hogyha visszapillant, mennyivel rosszabb most, vagy mennyivel más, mennyivel inkább más most az egészségügy helyzete?
Nagyjából annyival rosszabb most az egészségügy helyzete, mint 10 évvel ezelőtt, mint amennyivel rosszabb 10 évvel ezelőtt volt, mint 20 évvel ezelőtt. Tehát egy folyamatos romlást érzékelek az egészségügyben.
Ezt most komolyan mondja, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt, amire én vissza tudok emlékezni, mert sajnos már akkor is felnőtt voltam, annyival jobb volt az egészségügyi helyzet.
Elment a világ a magyar egészségügy mellett. Azt gondolom, hogy akkor tartható volt az az állapot. Ugye 97-ben az új egészségügyi törvény világszínvonalú volt. Óriási lépéseket tett a magyar egészségügy.
Azért kérem, hogy ne csak a szabályozás szempontjából tekintse.
Szakmai ártalom.
Tudom, hogy azt szereti a legjobban, de hát azért magának van egy orvosi diplomája is, úgyhogy engem betegként az, hogy mennyire korszerűen van szabályozva az egészségügy, azért nem érint annyira a bőrömön, mint az, hogy mit kell bevinni a kórházba ahhoz, hogy el legyek látva, milyen esélyeim vannak a fertőzések megkapására, és mennyi idő alatt megyek ki gyógyultan.
Teljesen igaza van abban, hogy az a lényeg, hogy a műtétet elvégezzék, és a sikerüljön, de azért a betegjogok érvényesítése is fontos, és ebben 97-ben nagyot lépett előre a magyar jogalkotás. Az egészségügyünk idejét múlt folyamataiban, szervezetlenségében nem méltó 2015-höz. És ez egyre inkább anakronisztikusabbá vált annál, mint ami korábban még úgy szódával elment.
Uh-huh. Mindegy, igaz.
Nem, Kincses Gyulának ugyanezt a tablettát kínálom föl, tehát hogy mondja el, hogy hányban volt micsoda, a legmagasabb funkciónál kezdje.
Inkább igen. Azt mondom, hogy nekem nagyobb a felelősségem, mert én 20 évig voltam különböző helyeken az egészségpolitika élvonala körül, néha pedig benne.
És államtitkár
voltam államtitkár is, kemény 7 hónapig. De kezdjük ott, hogy 1991 és 94 között az úgynevezett egészségügyi rendszerváltozás koordináló bizottság elnöke voltam, tehát azt a bizottságot, ami a ma működő egészségügyi rendszer kereteit kidolgozta, bevezette egy szocialista egészségügyből egy maihoz képest sokkal polgáribb egészségügyet vezettünk be, azt én koordináltam.
Az jó, hogy polgári az egészségügy?
Igen.
Az egy hozzáadott érték?
Az egy hozzáadott érték, ahol a betegnek jogai vannak, ahol a biztosítóban például a betegnek képviselete van, az egészségbiztosítási önkormányzatra gondolok, tehát egy más szemléletű egészségügyi reform volt az, ahol ugye azt mondtuk, hogy a beteg hátára ragasztottuk a pénzt, és az ő választása dönti el, hogy melyik intézmény hogy finanszírozódik. Nem mi mondjuk meg, hogy melyik kórház mennyi pénzt kap, hanem a beteg választ orvost, választ intézményt, és ezáltal ő finanszírozza.
Ez volt a 90-es évek
reformja. Uh-huh. Az állami költségvetési szervből, ami állami tulajdonú intézmény volt, egy osztott tulajdonviszonyú teljesítmény alapú finanszírozást vezettünk be. Tehát ezt én komoly referenciának tartom az életemben. Azóta is utána különböző intézmények, hol élén, hol második embereként, mint Gyógyinfok, illetve az ESKI különböző néveken, ezt csináltam 2010-ig, egy rövid életű államtitkárságot megszakítva.
Az mikor volt az államtitkárság?
2007. október.
Kutatott tekintetet vett Kovács Zsomborra, mint a ő neki kérdezte.
A népszavazásig. 2007.
Ja, tehát a
minket szavaztak le. Így van. Tehát azért mondom, hogy ezért volt 7 hónapos. Így van, 300 forintos népszavazásig. Így van.
Akkor Molnár Lajos idején voltak, ugye?
Zsombor, igen, én Horváth Ági alatt voltam államtitkár.
Aha, igen, hát ez eléggé időben
egybeesik,
vagy következik.
Szakmai periódusként is, de...
Nem azért szűnt meg az államtitkári jogviszonyod, mert a népszavazás arra is kiterjedt.
Hát, indirekte, igen.
Jó, de azt akarom megkérdezni, hogy bár egyáltalán nem akartam leragadni egy kicsit se a szabályozásnál, de például Molnár Lajoshoz köthető az én emlékeim szerint, remélem, hogy jól emlékszem, hogy fel lett derítve az, hogy tulajdonképpen a társadalombiztosítás kikre terjed ki, hogy egyáltalán fizetnek-e TB-t azok után a tömegek után, akik azt hitték magukról, hogy egyébként minden rendben van.
Nem merném kijelenteni, hogy kizárólag Molnár Lajos regnálásához köthető ez, de ő nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy valós pénzügyi alapjai legyenek a társadalombiztosítási ellátásoknak, és ne állami könyöradományként éljük meg ennek a rendszernek a működését, hanem álljon saját lábára a társadalombiztosítás, és a befizetett járulékok fedezzék az ellátások ellenértékét. Ennek eredményeképpen egyetlen olyan év volt, amikor nem volt veszteséges az egészségbiztosítási alapköltségvetése, és ez Molnár Lajos miniszterségének az idejére esett.
De ha felderítették, és ezt elkezdték, hogy mondjam, ez annyira eredményesnek látszott, hogy akkor az az év az pont nem is lett veszteséges, akkor miért nem tartották ehhez magukat a további kormányok, meg az egészségügyi kormányzat, akár miniszter van az élén, akár nincs?
Azért, hogyha Magyarországon megkérdezzük az embereket, mindenki arra szavazna, hogy ne legyen járulék, ne legyen adó, ne kelljen semmit befizetni,
de
legyen
mindent,
amerikai ugye. Színvonalú az egészségügy. Persze. Úgyhogy nincs könnyű helyzetben az egészségpolitika, sőt a költségvetés politika sem.
Jó, csak azt kérdeztem, hogyha visszaemlékszik rá, hogy ezzel aztán hogy számolt le a további egészségügyi irányítás, miért nem lehetett megtartani azt, hogy megmaradjon a társadalombiztosítás pozitív szaldója.
A Molnár Lajos szemléletében nyilván fontos szerepe volt annak, hogy az egészségbiztosítás önállósodjon. Ugye a több biztosítós modell is ekkor vetődött fel, ami eleve feltételezte azt, hogy saját lábára kell állítani az egészségbiztosítást, és nem állami transferekből lélegeztetőgépszerűen fenntartani. Utána ennek a gondolatkörnek az amortizációját láthattuk, és hát jelenleg pedig teljesen esélytelen, hogy bárki politikai támogatást kapjon, vagy társadalmi támogatást ahhoz, hogy egyáltalán felvessen ilyen ötleteket.
Kincses Gyula szerint tulajdonképpen mind csorbult ki. Az a reform, amitől pozitív volt a kassa, tehát hogy a társadalombiztosításban volt pénz, a 300 forintos vízidíj viszont nem csak igazából nem csak az egészségügyi kormányzatot lehetetlenítette el, hanem gyakorlatilag még a népszavazás intézményére is ilyen évtizedes kihatással van, mert szerintem most is azért nincs, mert ez annyira emlékezetes maradt.
Azt gondolom, hogy külön kell venni két dolgot, mert a 300 forintos népszavazásról én mindig azt szoktam mondani, hogy a három kérdést, hogy kórházi napi díj, vizitdíj és tandíj, egyszerűbb lett volna egyetlen kérdésből összevonni, hogy egyetértően azzal, hogy Gyurcsány Ferenc-t akarodj. Tehát az nem szakmai, szavazás volt, hanem az összöri beszéd utáni hangulatban ez volt az a pont, ahol meg lehetett a sarkát, az Achilles sarkát fogni a rendszernek, de nem az egészségügynek. A másik pedig, hogy valószínű, hogy Molnár Lajostól azért félt mindenki, mert a paternalista kisjátszmákat, kis kompromisszumokat megkötő, ügyeskedő rendszer végét jelentette volna, ahol tiszta viszonyok vannak, ha szimbolikusan, de mindenkiértnek fizetni kell valamit, és mindenki követelhet valamit. És valószínűleg ez a rendcsinálás, a klasszikus szocialista gondolkodás és attitűd végétől való félelem, a végleges elbúcsúzás a szocialista egészségügytől, ez volt, ami a szereplőkben egy olyan ellenérzést vezetett be, hiszen ma sokkal-sokkal többet költ a lakosság az egészségügyre, mint a vízidíj alatt.
Persze. Na, azt szeretném nem pénzügyi kérdés volt. Nem lehet az, hogy egyébként ez a temérdek ilyen nagyszerű feltételezés, hogyha akkor minden úgy alakult volna, hogy eltervezték önök Molnár Lajossal együtt, akkor most egy sokkal működőképesebb egészségügyünk lenne, de nem lehet, hogy olyan eszközökkel próbálták ezt keresztül nyomni az egyébként paternalista gondoskodáshoz szokott betegeken, érintetteken, hogy ez olyan mértékben volt elrontva, hogy csak ez az eredmény származhatott belőle?
Nem tudom, mert még utoljára visszatérve a 90 és 94 közötti reformra, nem azt gondolom, hogy akkor én sokkal jobban csináltam valamit, mint Molnár Lajos később, hanem akkor egy sokkal szerencsésebb korban, társadalmi befogadó közegben éltünk, akkor a reformtól mindenki valami pozitívumot várt. Akkor konszenzus volt abban, úgy az emberekben, mint a betegekben, mint a egészségügyben, hogy az az egészségügy, ami a szocialista egészségügy volt, az nem jó. Helyette valamilyen a világ trendjeibe illeszkedő ellátórendszert kellene csinálni. A Molnár Lajos idejében ez már nem volt meg. És még egy nagyon fontos dolog, hogy nem létezik ideális esetben sem olyan, hogy most a legokosabb embert idehívjuk, kinevezzük miniszternek vagy miniszterelnöknek, és az megcsinál egy jó reformot, és kész van. Tehát folyamatosan változik a szükséglet, mármint a feladat, hiszen a megbetegedési arányok, viszonyok változnak, előregszünk, és ez önmagában növeli az ellátási igényt. És amikor Zsombor azt mondta egy pár perccel ezelőtt, hogy 20 évvel ezelőtt jobb volt, akkor azért is volt jobb 20 évvel ezelőtt, mert akkor sokkal alacsonyabb volt a világon a technológiai színvonal, sokkal kevesebb technikát kellett volna biztosítani a betegek számára, és ezért a világban elérhető technológiák, ellátások, gyógyszerek, zöme biztosítható volt a magyar állampolgár számára is. Ez ma már nem így van. Tehát
de az... emlékeztetném, hogy akkor kokomlista volt, hogy akkor a Medicor gyártott komputeres tomográf volt első kategóriás. Az, hát jó, akkor visszamentem a 80-as évekre.
A 80-as évek is nagyon fontos, bocsánat, hogy beleszólok, mert a 80-as évek azért volt korrektebb, mert ott a politika vállalta fel a kukomlistával, illetve az importtilalommal azt, hogy nincs. És ami egyáltalán az országon belül elérhető volt, azt az egészségügy tudta adni, tehát nem az egészségügy volt a hunyó, hogy van, de nem tudom adni, van, de várni kell, van, vagy lenne, de hát önnek nem jut, hanem egyáltalán, ha be se jött az országba, akkor ez a fajta feszültség nem volt az orvos és a beteg között, amivel ma nap mint nap szembesülnek a kollégák.
De mégis azt, mit mond arra, hogyha azt kérdezem, hogy az ellátottságot tekintetbe véve, a 80-as években volt-e a beteg a világszínvonalhoz közelebb, vagy most?
Nem a 80-as években, én a 90-es évek közepéről beszéltem. Jó. 20 évvel ezelőtt, az bocsánat, az 95.
Csak 20 évre akar visszamenni, akkor igen. Azért, mert arról szép emlékei vannak, de maga is tudja, hogy mi volt a 80-as években, mert egy hangyányit sem fiatalabb nálam.
Jó, de a 80-as évekről nem beszéltünk.
Nem, csak azt mondom, hogy azok az emberek egyébként, akik ezt a rádióműsort hallgatják, már tapasztalattal bírnak a 80-as évekről is. És azt szeretném mondani, hogyha egy embert végigkísér az élete során, abban a periódusban, amikor még nincs nagyon orvosra szüksége, de eszénél van, ezt mondom, a 80-as éveknek az akkor felnőttét, fiatal felnőttét, hogy tudja, hogy nem kapja meg azt, amit Bécsben megkaphatna orvosi ellátásban, de már akkor elkezd izegni, mozogni és küzdeni érte. Majd beél minket a rendszerváltás, és van 5 év vagy 6, amikor azt gondolja, hogy ez a különbség, ez csökkenni fog, mert akkor általános pezsgés és ígéret, mármint ilyen lelkileg ígéretes jövő elé néz. Majd utána fokozatosan a 2000-es évek elejétől kezdve ez a remény kezd elszóródni, szétszóródni, vagy egyre inkább elveszni, hogy azok az emberek, akik ezt a rádióműsort hallgatják, azok a 20-as éveiktől a 60-as éveiket megközelítve, kb. Ezt élték végig szerintem. Nem lehet?
Így van, csak én azt állítom, hogy amikor nem volt CT és MR, akkor annak a hiányát az emberek nem élték meg veszteségként, mert nem volt.
Nem
tudtak róla, hogy van. Így van. Hol? Ma meg, amikor tudunk róla, hogy van, és csak azt látjuk, hogy vagy várólista, vagy magánpénzből tudjuk időben megkapni, akkor ez sokkal nagyobb érzelmi viharokat, vagy veszteséget okoz, mint amikor nem tudtunk arról, hogy ez van, és nem kaptuk meg. De tényleg nem akarok a 90-es évek előttibe belemenni, mert én is szoktam hallgatni a szerkesztőasszony műsorát, és rengeteget tanulok belőle, hiszen mindig olyan
ha
embereket...
ironizál, leöntöm, nem.
Ironizálásról szó nincs, hanem pontosan ez a műsor bizonyítja azt, hogy időről időre olyan tudósok, fiatal kutatók jönnek be, akiknek a rendkívül izgalmas előadása mindig sokkal messzebbre visz előre, mint a magyar realitás és a magyar valóság. Így van, csak hogy ez most már egyre szembetűnőbb ez a különbség a magyar közfinanszírozott szolgáltatások lehetősége és a technikai lehetőségek között.
Tehát akkor visszakanyarodtunk a 80-as évekhez, és akkor leszálltam a 80-as évekről. Nem. Kovácsi Zsombort hallják most itt.
Annyival árnyalnám a helyzetet, hogy Magyarországon szinte minden elérhető, amit világszínvonalúnak nevezünk, szinte minden orvosi szakterületnek megvannak azok a művelői, műhelyei, akikkel méltán büszkélkedhetünk világszerte. A nagyobb baj az ellátás egyenlőtlenségeivel van, és semmilyen módon nem lehet szakmai elvek mentén priorálni az ellátottak között, kiknek van nagyobb szüksége a gyors ellátásra, hanem teljesen esetleges az, hogy én ellátáshoz jutok-e vagy sem, attól függően, hogy hová születtem, melyik kórházhoz tartozom, szerencsém van-e, ráér-e éppen az orvos, vagy azok az irányított folyamatok, amelyekkel lehet befolyásolni valamennyire ezeket a betegutakat, azok pedig távol állnak attól a korrekt, átlátható egészségügytől, amit szeretnénk, ismerettség, hálapénz.
Jó, de korrekt, átlátható betegútnak tekinthető az, hogy ketté szakadt a betegtársadalom? Azokra, akik meg tudják venni maguknak a szolgáltatást, és azokra, akik nem?
Önmagában az, és lehet, hogy sokkoló lesz, amit mondok, hogy van, aki többet tud megvenni magának akár az egészségügyben, mint mások, ezt én nem tartom akkora problémának. Mindig azt szoktam mondani, hogy a boltban sem akadunk fenn azon, hogy van, aki csak az alapáras kiflit tudja megvenni, más pedig a csomagolt olasz mazsolás dobozos karácsonyi kalácsot is, hiszen ilyen társadalomban élünk, ahol vannak szociális egyenlőtlenségek. Miért lenne ez az egészségügy tekintetében más, hogy az államnak szerintem abban van felelőssége, hogy olyan alapszintű ellátást, ami szakmailag szükséges ahhoz, hogy a betegségeinket felismerjék, egészségesen éljünk, ha betegek leszünk, meggyógyítsanak bennünket tisztességesen, mindenkinek nyújtson a rendszer, nem feltétlenül maga az állam, de az állam által karbantartott, szabályozott rendszer, és e fölött pedig, aki egyágyas szobát akar, vagy e-mailen akarja labor eredményeket megkapni, vagy gyorsabban szeretne vizsgálati eredményhez jutni, annak legyen lehetősége arra, hogy ezt megvásárolja.
Kincses Gyula, azoknak, akiknek nincs pénzük, és azoknak, akiknek van pénzük, más-e a sorsa a magyar egészségügyben?
A dolog egyre bonyolultabb, mint minden. Mert a magyar egészségügyre mindaz jellemző, amit elmondtunk, de Zsombor is az előbb kimondta a kulcs szót, hogy a egyenlőtlenségek nagyok minőségben, esélyegyenlőségben, mindenben. Tehát nincs olyan, hogy magyar egészségügy, mert vannak uniós pénzből nagyon jól felújított épületek és intézmények, amik minden értelemben véve korszínvonalnak megfelelőek, és van mondjuk a János Kórház, amiről ugyanezt csak nagyon halkan sem merem elmondani, vagy a Merényi ugye milyen történeteket
hallunk. Most éppen
hallunk.
Ugye ezekben a napokban a Merényi, a Fekete Bárány.
Igen, de sajnos több Merényi és több János kórház van Magyarországon, de vannak normális intézmények is, tehát nincs, nem lehet mint homogén masszáról beszélni az egészségügyről.
Közben pedig, bocsánat, ezt csak azért teszem hozzá, hogy azoknak a hallgatóknak a nevében, akiknek meg nagyon pozitív tapasztalataik vannak, például a János Kórházról, a komplett orvosi személyzetről, az összes egészségügyi, az egészségügyben dolgozókról, azok is jussanak az igazságukhoz, hogy a rettenetes környezet az kifejezetten nagyszerű ellátással párosul, már mint hogy pótolva van emberi erőforrással.
Amíg, tehát egyelőre ez igaz, de a humán erőforrás, az emberi erőforrás egyik legnagyobb probléma most már az egészségügyben. Másrészt pedig sok esetben már a körülmények valóban az ellátás technikai színvonalát rontják. De amit még mindenképpen el akartam mondani, hogy a magyar egészségügyre az jellemző, hogy két réteg veszi általában igénybe a közfinanszírozott ellátásokat. Az egyik, akinek nincs pénze a magánellátásra a rutin ellátásokban, tehát az egyszerűbb ellátásokban, magyarul csak az egyszerű ellátásokra igaz az, hogy ha az egykulcsos adó nyertesei elmennek a rendes helyre, a többi ember pedig sorba áll, meg
mert
vár.
Mert hogy megveszik maguknak a diagnosztikát, meg az orvost.
Mert
na de mi
ma,
van a
bocsánat, de aki, pontosan, ezt akartam mondani, hogy a mai egészségügyre az jellemző, hogy aki igazán beteg, az ma Magyarországon nem a magánellátásban tudja magát gyógyítatni. Tehát nem tudok magánszívműtétről, onkológiában is a állami egészségügy az, ami megmenti a beteget. Tehát a magánegészségügy a nem nagyon drága ellátásokban tud általában nyújtani, és most ne beszéljünk arról, hogy Magyarországon is van egy ezrelékes, ami egyébként esetszámban akár populációként egy kórház fenntartásához elég, de nem általános. Tehát Magyarországon az a jellemző, hogy a olcsóbb ellátásokban, aki teheti, az most már egyre inkább a magánellátást vesz igénybe. Épp valamelyik nap néztem meg egy OECD statisztikát, amiből két dolog következett. Az egyik, hogy a OECD tagállamok európai országai közül második legnagyobb arányú a magánkiadás arány az egészségügyön belül, tehát a legkevesebbet költi az állam és a legtöbbet a beteg.
A zsebéből.
A zsebéből.
Csak ott az
sajnos a zsebéből, mert hogy Európán belül.
Megfizetik a beteget, nem? Tehát, hogy ott megtehetik, hogy kifizetik a magánellátást, hogy ez nem számít?
Úgy tűnik, hogy nem számít. Az, hogy ki mennyit, mint az állam mennyit szán rá. Tehát Magyarországon 38% körül van a közfinanszírozás aránya, és ez nagyon alacsony európai viszonylatban. A másik, ami új információ volt nekem is, hogy a tekintetben meg az ötödikek vagyunk, hogy a magánkiadást mire költjük. Mert régen is sok volt a magánkiadás, de úgy gondoltuk, hogy ezt a patikában hagyjuk ott, a gyógyfürdőben hagyjuk ott, vagy fogászatnál, optikusnál, mert ez mind magánkiadás. Ha most rossz hírem van, európai országok, nem EU tagállamok, hanem európai országok közül az ötödik legnagyobb ország, vagy ötödikek vagyunk abban a sorban, hogy kikölt legtöbbet ezen belül gyógyulásra. Tehát nem csak fogászatra, vagy ilyen esztétikai dolgokra, hanem meg akar gyógyulni, és orvoshoz viszi a pénzét.
Itt folytatjuk mindjárt Kincses Gyulával, mert ez azért nincs teljesen kifejtve, úgyhogy szánunk rá még egy kis időt, pici szünet, és jövünk vissza. Folytatjuk a beszélgetést Kovácsi Zsomborral és Kincses Gyulával. Az egészségügyről beszéltünk, és egy OECD kutatásnak az eredményeivel fejeztük be az előző fél időt, és azt kérem, hogy inkább mondjál még egyszer, Kincses Gyula, mert itt igazából, hogy miért vagyunk ötödikek, és ez a költés, ez mit jelent, ezt nem állt, hogyha elismételjük, mert még valamit kérdeznék ezzel kapcsolatban.
Tehát két állítást tettem ebből a tanulmányból. Az egyik, hogy Magyarország nagyon-nagyon sokat költenek az emberek egészségügyre, tehát a magánkiadások aránya nagyon magas, az állami kiadások aránya alacsony. Ebben hátulról vagyunk a másodikak, mármint az állami kiadások nagyságában. És miután a magánkiadás nem mindegy, hogy mire kell kifizetni, hogy orvosnál hagyjuk, patikába hagyjuk, optikusnál hagyjuk szemüvegkeretre, mert ezek mind egészségügyi magánkiadások, vagy a fogásznál hagyjuk a cirkónium koronára, ebben is már a sokat fizető nemzetek közé tartozunk, ott meg előről az ötödikek vagyunk a 20-valahány államból, hogy a saját kiadásainkból mennyit vagyunk kénytelenek orvosra költeni.
És az a vége, hogy ha mi elől vagyunk, akkor mi sokat költünk a
így
zsebünkből.
Van, van.
Az orvosi ellátásra, nem ezekre a kísérő, kvázi a jól létünkhöz így tartozó kellemes kiadásokra, hanem arra, hogy na de az a kérdésem, arra, hogy meggyógyuljunk valóságos betegségekből. Tehát a lét-nem-lét kérdésére költünk, és nem a jól lét kérdésére. Csak azt szeretném kérdezni, hogy feketén vagy fehéren? Tehát, hogy ez a temérdekköltés, ez paraszolvencia formájába kerül az egészségügybe, vagy már olyan sokat költünk a magán diagnosztikára, hogy úgy vagyunk ezzel ilyen listavezetők?
Is-is. Ez a költés, a statisztika mind a háromféle költést tartalmazza, mert ugye ilyen értemben háromféle költés van. Az egyik, ami úgy feketén, hogy hálapénzként kerül a rendszerbe. Igen. A másik, amikor ugyan magánorvoshoz például, mindegy, nem is nevezek meg szakmát, megy valaki, de ott se szoktak számlát kapni.
Nem szoktak, de ezen...
Jó, bocsánat, de statisztikában jó, akkor azt sem jelenik meg, mert nincs hivatalosan, tehát nem mérhető, hanem becsléssel, és aztán a nagy cégek, azok a magánklinikák, amik már nagyméretűek, és üzemszerűen dolgoznak, nem csak ilyen nap, heti egy-két napot délutánonként, azok már nem tudják megtenni, hogy ne legális számla szerint tevékenykedjenek.
Hát meg azok gondolom beruháznak irtózatos mennyiségű gépre, és ezeket szeretnék legálisan visszakeresni, ezeket a beruházásokat. Kovácsi Zsombortól azt szerettem volna az imént megtudni, hogy ez a speciális összetétel egészségére, hogy van a fekete költés az egészségügyben, ez szétszálasztható? Ebből kijön valamiféle tanulság, hogyha, mert itt mindenféle 70 milliárdokról, meg 100 milliárdokról lehet olvasni. De hát ezek nagyon becsült értékek, mert hogy honnan tudnánk a valóságosat. De hogyha ez legitim módon a rendszerben volna, az egészségügyi rendszerben, akkor az számítana? Számottevően jobban lehetne ezzel gazdálkodni? Mert egyébként olyanokat hall az ember, hogy nem tudom, hogy a kórházi tartozások is 70 milliárdra rúgnak, és azt vagy beleteszik a költségvetésből, vagy nem. Mindig van egy ilyen húzd meg, erezd meg évvége felé, ugye, hogy az aktuális adósságokat, azokat visszapótolják, vagy megfulladhatnak a kórházak, aztán valahogy mindig van.
A kutatások 30 és 100 milliárd közé teszik általában az évente kifizetett hálapénz mértékét. Volt ennél alacsonyabb érték is, de az kilógott a sorból. Ez a 70 milliárd, amit mondott, ez egy teljesen reális középérték. Önmagában semmit nem ér 30-100 milliárd forint egészségügybe pumpálása. Csak mondok egy marginális példát. hogyha minden nőgyógyásznak felemelnék ötszörösére a fizetését, akkor egy magyar viszonylatban kiemelkedő havi jövedelmük lenne legálisan, ugyanakkor messze elmaradna ez a jövedelem szint attól, amit néhány sztárnőgyógyász hálapénzben megkap. Tehát az, és nem szeretném a nőgyógyászokat kárhoztatni csak ezért a problémáért. Azok a hangadó és az egészségpolitika közelében lévő neves, jelentős praxissal rendelkező, népszerű, nagy tudású szakemberek, akik valamiféle lobbyerővel rendelkeznek, és utalok vissza arra, amit Gyula mondott a 2006-os reform bukásának okairól, nem feltétlenül érdekeltek abban, hogy tiszta legyen a rendszer. Mondok egy másik érvet is. Önmagában pénzt önteni egy átláthatatlan rendszerbe nem megoldás. Sokat segít természetesen egy kórházigazgató életén, hogyha másfélszer annyi fizetést tud adni az orvosnak, mert az orvos akkor kevesebbet tölt magánpraxisba, kisebb az esélye, hogy Londonba megy dolgozni, nagyobb az esélye, hogy úgy dönt, hogy inkább marad. De önmagában ez nem oldja meg azokat a problémákat, amelyekre utaltunk, hogy nincs gazdája a betegnek, rosszul érzi magát a beteg, nem látják el folyamatszerűen ugyanaz a gyár jellegű ipari tevékenység zajlik, kiherélve gyakorlatilag a fontos funkcióit valamennyire magánviselve, de teljesen egészségügyként, egy rendszerként működve nem értelmezhető módon, mint ami most van. Úgyhogy tulajdonképpen itt valamit le kellene tenni az asztalra, és ezért örültem azoknak a kijelentéseknek, amiket az új egészségügyi államtitkár tett, mert megcsillan a remény, lehet, hogy ez az én optimizmusom, és megadom a bizalmat mindig az új embernek, de valamiféle rendszer szintű változtatásról beszélt ő, és azt meg látni kell, hogy a mindenkori egészségügyért felelős miniszternek, vagy államtitkárnak nem az a küldetése, hogy minél több pénzt hozzon a szektorba, hiszen hogyha az oktatásért felelős embernek, meg a honvédelemért felelős embernek is ez a funkciója, ez a küldetése, akkor egyszer elfogy a kormány pénze, idézőjelbe véve, hiszen az az ország pénze, az a mi pénzünk. Ha mindegyik nagyon erős, akkor egymásnak esnek. Valami bizonyítékot le kellene tenni az asztalra, hogy miért jó az, hogyha az egészségügyre többet költünk, mit tudunk ebből csinálni. Önmagában
hát a pénz... életben maradunk, hát azért az döntő különbség. A generációs különbség köztünk, maga köztnek köztem az, hogy nekem kézközelben vannak a betegségek, a maga életkorához ez még adni mi reményt, hogy van még egy kis idő addig.
Ez
és az nagyon nem
is.
Mindegy, szerintem.
Ez már csak azért sem mindegy, mert majdnem azt mondtam, hogy a fiatalok, de mondjuk inkább egy másik polarizációját a társadalomnak, tehát a gazdagok egészségesek, a szegények betegek, ez egy törvényszerűség. Éppen ezért budapesti magánklinikákon meg tudják fizetni a gazdag emberek azokat az esetlegesen előforduló egyszeri problémáiknak a kezelését. 15-30 ezer forintjuk van arra, hogy egyszer-kétszer elmenjenek.
Na de ne haragudjon, mit, hogy lehet összevetni egy nagyszerű körülmények között megoldott aranyeret, mondjuk egy hematológiai betegséggel, egy rákkal, hematológiai, nem tudom én, saját csontvelő átültetés, vagy idegen csontvelő átültetéssel, aminek a költsége a 12 millió és a 40 millió között tetszőleges. Tehát, hogy lehet, hogy el lehet intézni nagyon jól egy aranyeret, de a hematológiai betegség sem válogat, tehát az elére a gazdagot is, aki ugyanúgy, onnantól kezdve egyformák az esélyek ebben a pillanatban. Nem?
Erről beszéltem, hogy teljesen csak a közellátásban éri el.
Teljesen igaza van, és az a nagy probléma a magyar egészségügyben, hogy ezelőtt 5-10 évvel azt mondtam, hogy a műtéteket elvégzik, a komoly bajt megelőzik, vagy helyreállítják az egészséget, csak annyira nem törődnek a beteg jogaival, meg nem simogatják meg a buksinkat, hogyha baj van. Most már odáig fajult a helyzet, hogy ugyan a műtétet elvégzik, de arra nincs nővér, hogy utána észlelje, hogy nem szárad-e ki a beteg, kap-e megfelelő folyadékpótlást. Tehát ez a, nem akarok rossz ízűen beszélni, de ez a műtét sikerült, a beteg meghalt effektus, ez egyre gyakrabban észlelhető.
Egy dologra visszatérnék, hogy itt nem 70 milliárd hálapénzről beszélünk, hanem kb. 300 milliárdnyi magánköltésről. Tehát azért az már egy jelentős pénz, aminek egy, a nagyobbik fele ma már nem hálapénzként kerül a rendszerbe, hanem magánszolgáltatóknál kerül.
De hát ebből, számomra is. Az következik, hogy akkor lesz egy gazdagok által elérhető szolgáltatás, ami reménytelibb, mint a szegények által megszerzett várólistás alapellátás, jelentsen ez akármit is.
Ez de ez azzal a veszéllyel fenyeget, hogy lesz két egészségügyünk, amik közül egyik sem teljesíti a feladatát valójában, mert a gazdagok, ahogy szerkesztőasszony is mondta, nem tudják magánpénzből megfizetni a súlyos betegségek kezelését, és nem tudhatják abban a mennyiségben, ahogy ez szükséges lenne. Tehát a magánellátás nem fogja őket ellátni, viszont miután kivizik a pénzüket, és egy egyre romló, és az orvost, hiszen az orvos hiány a legégetőbb a dolog, és a közellátásból kiment az orvos is, a közellátás meg az egyszerű eseteket se fogja tudni rendesen kezelni. Tehát én ezért mondom mindig, hogy nagy hiba volt a szétválasztásának a szándéka a köz- és a magánellátásnak, mert ezzel valóban a kettészakadást deklaráljuk. Sokkal jobb lenne, ha ebből a 300 milliárd forintból legálisan a közösségi egészségügyben is tudnánk költeni, és egy kicsit azoknak a kórházaknak a fejlesztésére is jutna ebből, és szakmailag is sokkal jobb
hogyan
lenne.
Hogyan lenne megoldható ez a vágyott állapot? Amit
a nagyon egyszerű például az úgynevezett uzsoki modell, csak azért, hogy mindenki tudja, hogy miről beszélek.
Hiszen volt sokszor ebben a műsorban, kétszer.
Akkor ezt nem kellene elutálni, hanem azt mondani, hogy nem hálapénzért zsebből máskárára előny szerzek, úgy, hogy ebből senki másnak nincs erőnye, csak nekem meg annak az egy orvosnak, aki ezt zsebbe kapja, hanem legálisan, átláthatóan meg tudom venni azt a szolgáltatást, és ráadásul miután ez a kórházra ráépülő magánklinika, vagy magánrészleg, ezért az a szakmai előnye is megvan, hogyha mégis intenzív ellátás kell, ha mégis valami komplikáció
akkor
van,
megint jön
akkor
az állami
van.
Ellátás, tehát akkor így átolják van. A lepattantabb részére
és akkor mi van?
A szép kórháznak, és
de
kapja
bocsánat,
az állami ellátást.
Fizetek járulékot? Jár nem nekem az a
baj,
dolog?
Nem az a baj, hogy megkapja, hanem hogy ugyanúgy tehát, kapja meg, mint a...
De bocsánat, ha a 5 kilométerre levő magánklinikával történik ugyanez a helyzet, akkor ott mentőt hívnak, és ugyanúgy el fognak vinni az uzsok intenzívre. Tehát e tekintetben nincs különbség, csak annyi, hogy vagy kibírom azt az 5 kilométert, vagy nem.
Félreértés ne essék. Az államinak nem kell lepukkantnak lenni, és a magánnak nem kell kacsalában forgónak lenni. Bécsben, a legnagyobb állami kórházban volt alkalmam menedzsment gyakorlaton részt venni, ahol ugye akkoriban a 90-es években a boszniai menekült volt a alacsony szociális státuszú betegnek a típus példája, és az ellenpontja neki pedig mondjuk a vezérigazgató. A nővér ugyanolyan kedvesen beszélt mindkettőjükkel, normális ellátást, szakmailag tökéletes ellátást kaptak, annyi volt a különbség, hogy egyikük egy 4 ágyas szobában feküdt, a másikuk pedig egy színes televízióval ellátott 1 ágyas szobában, és lehet, hogy többféle étel közül választhatott. A másik, amit szeretnék mondani, hogy óriási problémának látom a hipercentralizációt, hogy a magyar egészségügyben, egészségpolitikában minden egy kézben összpontosul, és most ezzel nem a szemét kívánom bántani, de az egészségügyért felelős államtitkár az, aki az egészségbiztosítónak, a szakmai felügyelő hatóságnak, az intézményfenntartónak, sőt még a betegjogokkal foglalkozó szervezetnek is a főnöke. Egy normális biztosítói magatartás szerintem az, hogy verem az asztalt egyrészt a kórházba, hogy az én biztosítottamat normálisan tessék ellátni, másrészt verem az asztalt a kormánynál, hogy több pénzt tessék adni, mert ennyi pénzből nem lehet az én betegeimet ellátni. A jelenlegi biztosítónak a jogi helyzete olyan, hogy bárhol veri az asztalt, gyakorlatilag a saját főnökét blamálja, mert ugyanaz az ember felelős az ő irányításáért, mint aki a kórházak irányításáért, aki a szakmai felügyeleti rendszer irányításáért, és így tovább.
Jó, lehet, hogy túl centralizált az egészségügy, de pillanatnyilag az, hogy egyáltalán van valaki, aki államtitkári szinten felügyeli az egészségügyet, az is egy kedves meglepetés már abban az értelemben, hogy jó sok hétig nem volt, nem?
Igen, de hát reméljük, hogy a hosszú vívódás után sikeres államtitkári szerepvállalással fogunk találkozni.
Tehát én is azt gondolom, mert ismerem, még tanítványom volt.
Hivatkozott is rád az első nyilatkozatában.
Hogy szemléletében és felkészültségében abszolút megfelel. Ónodi szűcs.
Ja, Ónodi, bocsánat. Még nem gyakoroltam be.
A kérdés nem ez. A kérdés az, hogy megkapja-e azt a felhatalmazást. Egyrészt némi pénz is jó lenne neki, mert a szakma
némi
felé...
Némi pénz?
Egy 70-100 milliárdra gondolok, mint némi apróra, ami azért a hitelességét a szándékainak nagyban növelni a szakma előtt, de nagyon fontos az, hogy a politika felvállalja azokat a szükségszerű konfliktusokat, amik a pozitív változásokkal járnak. Ugye a frakció gondolt egyszer egy merészet, hogy valamit kéne a gyereknek ajándékba adni, hát adjunk akkor a népnek egy szuperkórházat.
De most az jön. A szuperkórház.
A szuperkórházról csak annyit akarok mondani, hogy egy a frakció abba nem gondolt bele, hogyha eldöntik, hogy lesz egy szuperkórház Budán, plusz belép a Korányi tömb egy másik szuperkórház Pesten, az már tudni kész van, akkor ha ezt elindítják, akkor csak úgy működhet a dolog szakmailag, értelmesen, és egyáltalán csak akkor működhet, ha csomó telephelyet máshol bezárnak. Most ez a kérdés.
És akkor minden kezdődik előről.
Így van, ez a kérdés, hogy ezt a politika elvállalja. Az, hogy észszerűbb lesz, de ehhez újra kell osztani a területi ellátási kötelezettségeket, kevesebb szélszor telephely kell.
Azt általában a kórházokon. Jó, de muszáj. Meg a betegek különösképpen, és a mentősök.
És azért mondom, hogy hiába.
És a politikusok is.
Igen, mert
és akkor... sokkal jobb lesz utána. Tehát egyértelmű, hogy pozitív lesz a dolog, és mégis felháborodásokat fog hozni, és az a kérdés, hogy a politika ezt bevállalja-e. Nem irodalmi, vagy nem teoretikus a kérdés, hiszen uniós pénzből szépen, ugye Tapolcán ott megvolt a terv, hogy hogyan fognak egy korszerűbb, egynapos sebészetes intézményt létrehozni. Közben egy képviselő meghalt, a Jobbik választása miatt gyorsan beígérték, hogy visszanyitják azt a kórházat, ami ellen
és
minden
mindig
észre
így megy.
Így megy. Tehát,
hogy ahány képviselő annyit ostromolnak, hogy nyissák újra, hogy ne engedjék bezárni, hiszen egyébként ez teljesen érthető, nem akar az ember elmenni, nem akar vonattal édesanyát látogatni a kórházban.
És inkább a rosszabb kórházhoz ragaszkodik, rosszabb ellátással.
Hát ezt a laikus olyan nagyon nehezen tudja megítélni, ne haragudjon, ezt nem, hiszen annyira kedvesek hozzá, és honnan tudná ő azt, hogy 60 kilométerrel arrébb jobbak az esélyek? Mi az objektív mércéje ennek?
Én most teszek egy fogadást, hogyha mégis bezárják a Merényit, az ellen is tüntetés lesz. Hiába most halálkórháznak van kikiáltva, ha bezárják, lesz tüntetés.
Jó, azt írtam még föl, hogy uniós pénzek felhasználása. Kovácsi Zsombort kérdezem, hogy lehet uniós pénzt értelmesen egészségügyre fordítani, vagy az eddigi felhasználásnál jobban?
Hogyne. Inkább úgy fogalmaznék, hogy lehetett volna. Tehát presztízs beruházások történtek, helyi érdekű, politikai érdekű presztízs beruházások, amelyeknek a fenntarthatósága nem biztosított. Gyönyörűek egyébként, tehát vannak tényleg nagyon szép vívmányok, szakrendelő intézetek, ahová öröm bemenni, és ennek van is értelme. Ugyanakkor a jövőben, és nem csak az EU támogatások, hanem egyáltalán az egészségügy fejlesztése szempontjából figyelembe kell venni azt a tendenciát, hogy egyre inkább a lakosság közeli ellátás és a szuperközpontok kétpólusú világa lesz jellemző az egészségügyben. Biztos vagyok abban, még ha a hallgatók kétkednek is, hogy Magyarországon 10-15 éven belül gyökeresen megváltozik az egészségügy, nem csak fonendoszkópos, fehérköpenyes orvosokkal, hanem kockásinges informatikusokkal is kell számolni, amikor egészségügyről beszélünk. Kis kütyük, mobiltelefonhoz csatlakoztatható eszközök fognak vigyázni az egészségünkre, amelyek a házi orvoshoz, vagy éppen a klinikára lesznek bekötve. Egészen át fogja formálni a technológiai fejlődés az egészségügyet, és ehhez előbb-utóbb a magyar rendszernek vagy úgy, hogy még foltozgatjuk, és aztán összeomlik, vagy úgy, hogy szervesen megpróbálunk ebbe az irányba fejlődni, idomulni kell.
Csak előbb még a gyerekéhezést fel kell számolni, meg a 3,5 millió létminimum környékén élőt is valahogy, hogy mondjam, el kell látni okostelefonnal.
Ez nagyon fontos volt, amit Zsombor mondott, mert a hallgatóknak én is azt tanítom, hogy a jövő legfontosabb orvosi műszer az okostelefon lesz. És ez ugye azt is jelenti, hogy amikor arról beszéltünk, hogy hogy lehet a kórház felől a járóbeteg ellátás felé elmozdítani az ellátórendszer tevékenységét, akkor azt jelenti, hogy innentől kezdve az ellátórendszerből az egyén felé kell elmozdítani a tevékenység tömeget, azaz saját magam leszek az egészségügyben a saját egészségemnek a menedzsere. A elővágást teszek, mert látom, hogy hogy néz, és mit kérdezett, hogy igen, ez annak megoldás, aki okostelefont tud használni, és én is ezt tanítom, hogy a digitális írástudatlanság mentén új egészségegyenlőtlenségek fognak keletkezni. De akkor erről tudomásul kell venni, és annak a rétegnek meg egy teljesen más eszközrendszerrel, mint a felnőtt védőnő, a szociális munkás és a védőnő egybe vonása, a családgondozások, ezen keresztül kell azt a többlet segítséget megadni, tehát el kell búcsúzni attól, hogy van egységes egészségügyi rendszerünk, ami mindenkinek jó.
Az a baj, hogy nagyon a végén vagyunk ennek a műsornak, úgyhogy csak annyit szeretnék megkérdezni, hogy hogyan lehet itthon tartani az orvosokat önök szerint?
Borzasztó nehezen. Azt gondolom, hogy ami az utóbbi években történt, az orvosokat kiűzte Magyarországról, és legutóbbi fejleményként, amiről már volt szó, nem lehet az állami kórházban magánalapon beteget ellátni, pedig ez az orvosnak, a szakdolgozónak is egy többletbevételi lehetőséget nyújtana. Ezeken az irracionális lépéseken el kellene kezdeni elgondolkozni. Tudom, hogy nagyon nehéz visszacsinálni valamit, mert azzal saját magunkat csapjuk arcul, de mégis lennének a pénzen kívül, ami nagyon fontos, olyan ösztönzők, amik segítenék azt, hogy az orvos szívesen megtalálva a számítását dolgozzon idehaza.
Ugye magyar orvos azért nincs, mert elmegy külföldre. És én mindig azt szoktam kérdezni a hallgatóktól, hogy életszerű-e, hogy egy londoni kórházigazgató felesége arra ébred, hogy a férje hajnalban csatakosan hánykolódik az ágyba, és azt sutogja, hogy csak egyszer lenne egy magyar orvosom. Tehát nem azért kell a magyar orvos kint, mert a magyar orvos a legjobb a világon, hanem azért, mert Londonban sincs. Tehát nincs most ebben a műsorban arra idő, hogy elmondjuk, hogy miért van általános orvoshiány. Ezt lehet lassítani az elvándorlást, de az igazi megoldás az, hogy hogyan lehet a telemedicinával, a kompetencia átrendezéssel, az orvoshiány kompenzálására berendezkedni, mert ha csak orvos oldalról akarom megfogni ezt a kérdést, nem fog sikerülni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltak, Kincses.